Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, jó néhány adás után visszatérve a reformáció mozgalmán belüli hittani vitákhoz, elsőként az úgynevezett első eukarisztia vitát kell emlékezetünkbe idéznünk. A német és a svájci rajnavidéki reformátorok kezdettől másként vélekedtek az úrvacsoráról, Krisztus testének és vérének a kenyérben és a borban való jelenlétéről vagy felidézéséről. A felek az 1530-as Marburgi dispután tettek kísérletet közös értelmezés kidolgozására. Az egyik oldalon a wittenbergiek, Luther, Melanchthon és Justus Jonas tagadták ugyan az átlényegülés katolikus értelmezését, ám a színek alatt a vétel pillanatában az Úr valóságos jelenlétét állították. A svájciak viszont Zwingli, Ökolampadius és Busser hallani sem akartak valóságos jelenlétről, hanem az úrvacsorát emlékezésnek az utolsó vacsorán történtek lelki részesedést adó felidézésének tekintették. Valójában az ekkor kimondásra kerülő véleménykülönbség volt a forrása annak, hogy a reformáció főárama végérvényesen két önálló ágra, egyházi közösségre, a luteránus evangélikus és a zwingliánus, majd kálvinista református ágra szakadt. A további teológiai tisztázást hozó vitáknak azután az adott alkalmat, hogy 1546-ban meghalt Luther, a következő évben 5. Károly által kiadott császári rendelet, az interim pedig belső viták egész sorozatát indította el a reformátorok első és második nemzedékében. Így szinte egy időben bontakozott ki az úgynevezett adiafora, és a második eukarisztia vita, a major és az oziander vita, hogy legalább luteránus közegben az 1580-as formula concordiae hozza némi megnyugvást a rivális nézetek összecsapásában. A második eukarisztia vita főágense az 1499-es születésű Johannes Brenz volt, aki már korábban is igyekezett közvetíteni Wittenberg és Zürich között. Brenz, aki részese volt a reformátori mozgalmon belüli korábbi történéseknek is, Melanchthon ellenében bázeli, majd stuttgarti lelkészként elutasította az interimet, annak elfogadását, hogy a két szín alatti úrvacsoraosztás a papúj nősülés szabadsága fejében helyre kell állítani a katolikus misét és a hierarchikus egyházszervezetet. Népszerű katolikus ellenes katolikizmust állított össze, és még azzal is próbálkozott, hogy a tridenti zsinaton védelmezze a luteránus nézeteket, de ott nem talált meghallgatásra. Dogmatikai kérdések közül főképpen a krisztológia foglalkoztatta, mert úgy vélte, hogy a reformáció eukarisztia vitái az úrvacsorában való krisztusi jelenlét kérdései csak egy egységes krisztológiai álláspont mentén oldhatók fel. Ennek érdekében Úrunk Jézus Krisztus fenségéről címet viselő munkájában arra az álláspontra helyezkedett, hogy a feltámadott testi lét módjában mindenütt jelen való, ezért meddő a színek alatti jelenlétéről vitázni. Ez a nézet váltotta ki az úgynevezett második eukarisztia, vagy jelenvalóság ubiquitas vitát, amelyben a reformátusok és az egy oziander kivételével a meghatározó luteránus teológusok, a kérdésben némileg bizonytalan Melanchthon is, elutasították az ő kompromisszumnak szánt megoldását. Szinte ezzel egy időben robbant ki az interim körüli, illetve abból fakadó adiafora vita. Maga a görög bölcseletből átvett adiafora terminus azokat a cselekvéseket jelenti, amelyek erkölcsileg közömbösek, velük kapcsolatban nincs biblikus útmutatás, sem jónak, sem pedig rossznak nem tekinthetők. A fogalom akkor vált fontossá, amikor Melanchthon adiaforikusnak nyilvánította az interim elfogadását úgy érvelve, hogy a katolikus szertartás tudomásul vétele közömbös, főleg ha ez az új hit reformált közösség megóvásának az ára. Ám a teológusok zöme, bár egyesek elfogadták, hogy valóban lehetnek az üdvösség szempontjából közömbös dolgok, elutasította ezt a nézetet azt állítva, hogy a hit szemszögéből az ember életében semmi sem közömbös. Melanchthont pedig árulónak, megalkuvónak bélyegezték. Különösen Matthias Flacius Illyricus állt ki Melanchthon és követői a filippiánusok ellenében, megvetve ezzel a kriptoluteránus, a későbbi luteránus ortodoxiát is bíráló szigorú teológiai látásmód alapjait, általában is felróva annak az eredeti luteri nézetektől való eltérését. Flacius amúgy is igen vitatkozó kedvű gondolkodója volt a kornak, hiszen az eukarisztia, az ubiquitas, a major és a szünergista vitában is exponálta magát, ami, ha többnyire a győztesek oldalán állt is szélsőséges megfogalmazásai miatt, élete végére teljes elszigetelődéséhez vezetett. Melanchthon és Flacius viszont közösen léptek fel a kibontakozó szinergista vagy Osiander vitában. Andreas Osiander az Ubiquitas vitában Brent szövetségese munkáiban sajátos istentant, megigazulástant és krisztológiát fejtett ki. Már Luther által is elutasított spiritualista nézete szerint Isten a világtól élesen elkülönülő szellem, a megigazulás pedig nem a Krisztus engesztelő kereszthalálába vetett hit és isteni ítélet, hanem Krisztus isteni természetének bentlakása az emberben, szünergizmus, amely az üdvre jutókat alapvetően átalakítja. Ezt a nézetét még a kezdetben hasonló felfogást valló Calvin is elvetette, akivel 1540-ben személyesen is találkozott, a luteránusok pedig élete utolsó éveiben egy emberként fordultak vele szembe, teljes kiközösítve őt maguk közül. Ugyancsak élénk szellemi viharokat kavart az úgynevezett Major vita. A névadó főszereplő Georg Major vagy Meyer 1502-ben született Nürnbergben. Wittenberg egyetemén Luther és Melanchthon kezé alatt tanult, majd rövid ideig házi tanítóként, iskolamesterként dolgozott. 1537-ben lett lelkész Wittenbergben, egyben pedig az egyetemen Justus Jonas utódaként az új szövetség professzora. Az 1546-os Regensburgi disputa kínálta az alkalmat arra, hogy kidolgozza a maga megigazulástanát, amely a következő években élénk vita tárgya lett a protestáns hittudósok között. Ez volt a nevezetes majorista vita, amelyben ellenfelei a formálódó kriptoluteránus álláspont hívei voltak. Nikolaus Amsdorf és mások, különösen majornak azt a tételét vitatták, hogy nincsenek ugyan érdemszerző megigazulást hozó cselekedetek, ám a hitünk révén már megigazulásra jutottaknak, igaz állapotuk megőrzéséhez szükségük van a jó cselekedetek érdemszerző erejére, a justifikáció nem eredményez automatikusan a renovációt is. Major ezzel azt is állította, a megigazulással az ember megromlott természetet dacára képessé válik arra, hogy jót tegyen, aki pedig nem él ezzel a lehetőséggel, a megigazult állapotot veszíti el. A teológiai közvéleményt előisen megosztó vitában Major energikusan védelmezte a maga álláspontját dacára annak, hogy Amsdorf mellett különösen Matthias Flacius Illyricus és követői részéről volt igen erős, katolikus szimpátiát felhánytorgató támogatásoknak kitéve. Az elhúzódó vitában a többség ellene foglalt állást. A jeles teológusok közül egyedül Justus Mennius támogatta, Melanchthon pedig a semlegességet választotta. Ez nem zavarta Majort abban, hogy egészen 1574-ben bekövetkezett haláláig fényes karriert fusson be, hiszen volt dékán, rektor, magas egyházi tisztségek viselője, nézetei pedig még a következő évszázadban a luteránus ortodoxia végső álláspontját kidolgozó vitában is szóba kerültek. Vitatott nézetei mellett Major jelentős biblikus volt, aki a Zsoltárkönyv és a Páli levelek magyarázatában szerzett hírnevet, egyben pedig szerkesztője, sajtó alárendezője, Luther művei híres első 1552-től megjelent kiadásának. Major szinte egyedüli szövetségese a nézetei körüli vitában Justus Mennius volt, aki Fuldában látta meg a napvilágot 1499-ben, és ott is halt meg 1558-ban. Tanulmányait Erfurtban kezdte, majd Wittenbergbe került, ahol Luther és Melanchthon növendéke volt. Ezt követően Gótában, Erfurtban volt lelkész, majd Eisenachba került, az 1540-es évek elejétől Góta szuperintendensaként szolgált. Erről az állásáról akkor kényszerült lemondani, amikor a major vitában a többiek által megtámogatott teológus társ mellett foglalt állást. Élete utolsó éveit így Fuldába visszavonulva töltötte, ám részese volt a luteránusok között folyó szinte valamennyi vitának. Mennius részese volt a korszak szinte minden fontos egyháztörténeti eseményének is. Ott volt az 1529-es Marburgi dispután, a Wittenbergi egységformula megalkotásánál, a Hagenaui és a Wormsi dispután. A szünergista vitában Osiander ellen foglalt állást, a majorista vitában Flacius és Amsdorf voltak a fő ellenfelei. Dogmatikai kérdésekben Melanchthon táborához, a filippistákhoz tartozott, mesterével ellentétben azonban az interim elfogadását elutasította. Menniusnak a major vitában elfoglalt álláspontját főleg az határozta meg, hogy erkölcsi életvezetési kérdések foglalkoztatták, az érdemszerző cselekedetek lehetősége ezért nagyon is illett a már megigazultak Jámbor életét elemző gondolatmenetébe. Ökonomia Krisztiána címet viselő morális szintézise mellett számos hitvédelmi és vitairatot alkotott, kiadott egy rövid katekizmust a türingiai hívek számára, Luther és Melanchthon számos latin írását pedig ő fordította németre. A major vitában az ellentábor meghatározó alakja Nikolaus Amsdorf volt. Amsdorf Luther kortársaként Torgauban született 1483-ban, és az első reformátori nemzedék tagjai közül a leghosszabb életutat bejárva 1565-ben halt meg Eisenachban. Lipcse és Wittenberg egyetemén tanult teológiát és bölcseletet. Papá szentelését követően egyházi javadalmat nyert, és már a reformáció kibontakozása előtti évektől tanártársa, barátja volt Luthernek a Wittenbergi Egyetemen. 1517 őszén Luther mellé állt a reformok követelésében. Résztvevője volt a lipcsei disputának, a Wormsi birodalmi gyűlésnek, amely után segített Luther Wartburgba menekítésében. 1524-től Magdeburgban, a következő években Goszlárban, Meissenben és Naumburgban szervezte a protestáns közösséget, és vezette be a mise helyett az új liturgiát. 1541-ben maga Luther iktatta be Naumburg szuperintendensének tisztségébe, az interim idején azonban menekülnie kellett. 1552-től haláláig Eisenachból irányította Türingia egyházi életét. Amsdorf Luther legközelebbi munkatársai közé tartozott, aki kiállt a laikus kehely, a mise megszüntetése, a cőribátus feloldása, alapvető dogmatikai tételek átértelmezése mellett. Az interim vita idején élesen támadta a katolikus liturgiát és Melanchthon megengedő álláspontját. A major vitában ő volt az, aki a leghatározottabban szót emelt a jó cselekedetek érdemszerző természete ellenében, a szünergista vitában pedig az ősbűn utáni emberi természet lerombolódása, a szabad akarat teljes hiánya mellett érvelt. Amsdorf a hiteles lutheri örökség őrzőjének tekintette magát, ezzel a kriptoluteránus irányzatnak vált életre hívójává. Működése révén Jéna egyeteme lett ennek az irányzatnak a központja, maga Amsdorf pedig Luther művei híres jénai kiadásához írott előszavában mesterének minél radikálisabb nézeteket igyekezett tulajdonítani. Az előbbiekhez hasonlóan ugyancsak részese volt a luteránusok között a 16. század dereka után kibontakozó szinte valamennyi vitának, az 1528-ban a bádeni Weiblingenben született Jakob André. Tübingeni tanulmányai után Stuttgartban, Tübingenben és Göttingenben volt lelkipásztor. 1561-től 1590-es haláláig a Tübingeni Egyetem kancellária és teológia professzora. A korszak nagy vitáiban André következetesen középutas álláspontot képviselt, közvetíteni igyekezett a kriptoluteránus filippiánus, kriptokálvinista és formálódó ortodox iskolák között. Ugyanakkor egyike volt azoknak a teológusoknak, akik a kálvinizmustól való mindvilágosabb elhatárolódást pártolták. Ezzel összefüggésben André különösen az úrvacsorai jelenlét és az isteni eleve elrendelés területén fejtette ki a maga véleményét, de foglalkozott Krisztus emberi természetének és méltóságának témájával is. Mint kompromisszumokat kereső gondolkodó 1574-ben komoly részt vállalt a hittani ellentéteket orvosolni kívánó sváb egységformula megfogalmazásából. Ezt követően ott volt a luteránus teológia egységes rendszerét megalkotni hivatott torgaui kollokviumon, majd pedig ő közreműködött barátja Martin Chemnitz, valamint a Strasbourg városát végérvényesen a luteranizmusnak megnyerő Johannes Marbach és Nikolaus Selnecker társaságában a belső vitákat lezáró, az egységes luteránus teológia rendszerét körvonalazó és ezzel a luteránus ortodoxia diadalát hozó, a német luteranizmus egységét szolgáló 1580-as formula Concordiae és az azt tartalmazó egyességkönyve összeállításában. A korábbi viták lezárásában az egységformula és az egyességkönyve megalkotásában a fő szerep annak a Martin Chemnitznek jutott, aki 1522-ben Troyenbrietzenben született, és 1586-ban Braunschweigben távozott az élők sorából. Chemnitz eredetileg Wittenberg Egyetemén matematikát tanult, teológiai tudását autodidaktaként, a Königsbergi Fejedelmi Könyvtár könyvtárosaként szerezte. 1553-tól tanított teológiát Wittenbergben, ahol tanítványi és baráti viszonyba került Melanchtonnal. Ennek ellenére nem tartozott a filippiánusok közé, hanem az egyes irányzatok közötti kiengesztelődés és kiegyezés ügyét igyekezett szolgálni. 1576-ban részese volt Helmstedt Egyeteme megalapításának, később pedig élete végéig Braunschweigben élt és tanított. Chemnitz dogmatikai munkáiban, krisztológiai és exegetikai írásaiban Melanchton nézeteit követte, az interimügy és a Brenz vita után azonban elhatárolódott tőle, azzal a szándékkal, hogy az egységet és az eredeti lutheri nézethez való visszatérést szolgálja. Ebben a szellemben volt egyik szerzője az 1577-es Concordia formulának, 1580-ban pedig összeállítója a rövidesen hivatalossá váló, a helyi egyházak által sorra elfogadott egyességkönyvének. Ez a kompendium egyebek között lényegében hivatalos szöveggé tette az ágostai hitvallást és annak Melanchton-féle apológiáját, Luther két kátéját, Schmalkaldeni téziseit és a pápa hatalmáról és primátusáról írott értekezését, valamint a korábban összeállított Concordia formulát. Chemnitz írt egy nagy apológiát is a gyűjteményhez, amelyben Flaciust és követőit bírálta, a kálvinista hitértelmezést elutasította. Ezen túl életműveinek része Lóci teológiai helyek című dogmatikája, valamint Krisztus Isten emberi természetét elemző műve és evangélium harmóniája. Hitvitázóként több értekezésben támadta a jezsuita teológiát, a tridenti zsinatot és annak döntéseit terjedelmes több kötetes munkában elemezte. Kedves hallgatóim, ezzel eljutottunk a 16. századi luteránus belső viták lezárásáig, egyben pedig mai időnk is lejárt, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.